Kedves hallgatóink, Osvai Viktória beszélgetését hallhatják Christine Trümer német világutazóval.
Kedves hallgatók, sok szeretettel köszöntjük Önöket a Mária Rádió budapesti stúdiójából. Egy fantasztikus vendégem van, Christina Trümer. Őt fogjuk faggatni a Mária úton tett gyalogtúrájáról. Arra kérem először is, Christina, egy kicsit mutatkozzon be pár szóban.
My name is Christine. In German it's Christine Trümer. I'm a German.
Valójában Christine Trümernek hívnak, ugye ez a német kiejtése a nevemnek, és hosszú táv túrázó vagyok, egyébként pedig írok is, és a túrákkal kapcsolatban azt hiszem, talán én vagyok a világ legtöbbet túrázott nője. Jelenleg 70 ezer kilométer körül tartok, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy majdnem kétszer körbe gyalogoltam a Földet. Egyébként ugye említettem, hogy írok is, írtam 4 könyvet, ezek mind nagyon kelendőek a német piacon. Az egyikben egyébként megemlítek egy magyar túra útvonalat is, ez az országos kék túra, illetve előadásokat is szoktam tartani, úgyhogy nagyjából néhány tízezer ember hallott engem nyilvánosan beszélni, előadásokat tartani.
Hogy kezdődött mindez? Hogy történt az első lépés?
Actually, this was pure coincidence because I'm not a very.
Hát őszintén szóval az egész egy véletlennel kezdődött. Én az általános iskolában, meg egyáltalán korábban az életemben egyáltalán nem voltam sportos alkat. Minden tárgyból egyébként nagyon jó voltam, vagy én voltam a legjobb az osztályban. Egyedül a torna volt az, amikor én voltam az utolsó, akit kiválasztottak a csapatba, ha bármilyen csapatjátékról volt szó. Én voltam a loser, szóval nem voltam jó tornából, és semmi nem predesztinált arra, hogy túrázó legyek. Igazából, tehát ahogy mondtam, ez egy véletlen volt. Iskola után én egy üzleti karrierbe kezdtem, úgynevezett turnaround manager voltam, vagyis azzal foglalkoztam, hogy a csőd szélén álló cégek mentettem meg, struktúráltam újra, építettem újra, szerveztem újra. Jó sok pénzt kerestem ezzel, és ezt a pénzt részben arra költöttem, hogy luxus nyaralásokon vettem részt, jó drága, exkluzív nyaralásokon vettem részt, és az egyik ilyen alkalmával eljutottam az Egyesült Államokba is, és az Egyesült Államokban az egyik napon, amikor éppen Kaliforniában voltunk, akkor az egyik nap tartalmazott egy túrát, egy ilyen kis túrát a Yosemite Nemzeti Parkba. És hát, mint a tipikus európai túrázó, én ott voltam ebben a kempingben, ugye, ahol vittek minket, nagy sátor, nagy hátizsák, jó kaják, és ahogy ott ücsörögtem, éppen naplemente előtt, egyszer csak megjelent egy társaság, akik hát teljesen szürreálisnak tűntek az én szememben. Gyakorlatilag alig volt náluk cucc, sátor nélkül aludtak, koszosak voltak, és egyszer nem bírtam ki a kíváncsiságot, és oda mentem hozzájuk, és megkérdeztem, és egyébként ez volt az a kérdés, ami aztán megváltoztatta az életemet. Megkérdeztem tőlük, hogy mi a fenét csináltok itt? És hát azt válaszolták, hogy végigjárják a Pacific Crest Trail-t, ami egy hatalmas-hatalmas túraút, amiről soha addig nem hallottam egyébként. Ez egy a mexikói határtól egészen a kanadai határig tartó túraútvonal, ami 4277 kilométer hosszú. Ez teljesen lenyűgözött és teljesen elképzelhetetlen volt számomra, hogy valaki ennyit egyben túrázik, ugye európaiként. Hát itt az ember hétvégén szokott túrázni, vagy egy napra megy el túrázni. Ehhez képest ez a fél kontinenst átívelő túraútvonal, ez számomra teljesen lenyűgöző volt. Hát nem csak lenyűgözött a dolog, hanem meg is fertőzött. Nagyon-nagyon meg akartam csinálni ezt az órát, csak hát közben ott voltam 30-valahány évesen, nagyon jó munkám volt, és hát az ember ugye nem adja föl a nagyon jól fizető munkáját azért, hogy végig menjen egy ilyen túra útvonalat Mexikótól Kanadáig. Visszaértem erről a kirándulásról, elkezdtem újra dolgozni, és hát nagyon rosszul éreztem magam a munkámban, minden rosszul ment, és hát pont mint egy filmben, gyakorlatilag a karácsony előtti utolsó munkanapomon egyszer csak azt mondták, hogy hát ki vagyok rúgva. Abban a 10 perc, amit hagytak nekem, hogy összegyűjtsem az összes holmimat az irodából, abban a 10 percben már fölmerült az agyamban az a gondolat, hogy ez éppen jókor történt ahhoz, hogy a Pacific Crest Trail-t le tudjam gyalogolni. Nem ez volt a legfontosabb gondolatom, akkor nyilván volt egy csomó minden más, de hogy akkor már eszembe jutott ez, hogy ez pont jó lesz. De úgy tűnik, hogy a Jóisten biztosra akart menni, és küldött még, még egy ennél is konkrétabb jelet. Volt egy kollégám, barátom, aki nagyon hasonló életet élt, mint én, ő is japi volt, és az üzleti életben dolgozott, nagy autó, nagy lakás, stb. Ő egy picivel idősebb volt, nálam a 40-es éveinek az elején járt, és egyszer csak sztrókot kapott. Túlélte ezt a sztrókot, de gyakorlatilag egy 3 éves szellemi szintjén, nem tudott beszélni, sajnos nyelni is alig tudott, természetesen nem tudott fölkelni az ágyból, és hát mivel nekem éppen munkanélküliként akkor sok időm volt, gyakorlatilag minden másnap meglátogattam a kórházban, az intenzív osztályon. És aztán elszenvedett egy második sztrókot is, és amikor a második sztrók után meglátogattam a, most már nem is az intenzív osztályon, hanem a még ennél is súlyosabb eseteket kezelő osztályon, akkor az egyetlen kérdés, ami ott zakatolt a fejemben, az az volt, hogy ugye ő 10 évvel idősebb volt nálam, hogyha tudta volna az én koromban, hogy mi fog történni vele, akkor ugyanezt a pályát futotta volna ebbe, ugyanezt az életmódot élte volna, ugyanígy pénzt keresett volna, és mindenféle dolgokat vásárolt volna, vagy valami egészen őrült dolgot csinált. Ez zakatolt a fejemben, természetesen tőle nem tudtam már megkérdezni, hiszen nem tudott beszélni, de ez volt a legfontosabb gondolatom vele kapcsolatban. Az ő esetéből azt tanultam meg, hogy az életben a legfontosabb erőforrás ez nem a pénz, hanem az idő. Mert hogy szemben a pénzzel az ember az életre rendelt idejét ezt nem tudja megsokszorozni, és nem tudja tervezni sem. Tehát nem tudjuk azt, hogyha valamit nagyon-nagyon szeretnénk megvalósítani, azt nem tudjuk garantálni, hogy arra 5 év múlva, 10 év múlva valóban lesz-e alkalmunk. Úgyhogy ha valamit az ember nagyon akar, akkor azt azonnal kell csinálni. Úgyhogy még aznap este, amikor hazamentem a kórházból, lefoglaltam a repülőjegyemet, és 3 hónap múlva elrepültem az Egyesült Államokba, és elindultam a túrán a mexikói határtól a kanadai határig, és hát a többi már történelem. Azóta ilyen hosszú távú túrákat, ilyen nagy túrákat csinálok.
It's history. I haven't stopped hiking ever since.
Milyen tapasztalatokat gyűjtött ezeken a túrákon, vagy akár az első túrán, és most nem a fizikai tapasztalatokra vagyok kíváncsi, hanem a lelki ajándékokra.
I have always been a happy person, but after I started hiking, I became even happier.
A világéletemben jókedvű személyiség voltam. Azt gondolom, hogy boldog alkatú a személyiségem, de amióta elkezdtem túrázni, azóta még boldogabb vagyok. És tulajdonképpen ez a legfontosabb üzenet, amit át szeretnék adni az olvasóimnak, vagy a követőimnek, hogy a túrázás az egyszerűen az embernek a boldogság küszöbét lejjebb viszi. Hát hadd mondjak erre egy példát. Valószínűleg, amikor ön ma reggel fölkelt, akkor egy puha ágyból kelt föl, és utána lezuhanyozott, miután fölébredt. Hogyha az ember túrázó, akkor erre mind nincsen alkalma. Általában egy ilyen nagyon vékony matracszerűségen alszik, ami lényegesen kényelmetlenebb, mint egy puha ágy, és semmiféle mosdási lehetőség nincs. Esetleg időnként egy-két ilyen kis patak, vagy egy-két tócsa, amiben meg lehet mosakodni többé-kevésbé. Én gyakorlatilag heti egy alkalommal tartok pihenőnapot, amikor bemegyek egy városba, és akkor ágyban alszom, és rendesen zuhanyzok, és ezt a zuhanyt, ezt úgy tudom várni egész héten keresztül, hogy az egészen hihetetlen, és amikor az ember benn áll a zuhany alatt, és ahogy jön rá a meleg víz, és ahogy látja, hogy a koszos víz folyik le a lefolyóban, olyankor gyakorlatilag énekelni tudok a boldogságtól. Amint pedig a spirituális élményeket illeti, itt egy picit mesélnem kell a saját hátteremről. Azt tudni kell, hogy én egy apácák által vezetett zárda iskolába jártam gyerekkoromban, és aztán később, amikor onnan kikerültem, ilyen 15-16 éves koromban, akkor megrögzött ateista lettem. És amikor elkezdtem túrázni, akkor annyira boldogított ez a túrázás, hogy gyakorlatilag, amikor ott feküdtem a sátorban este, akkor kiabálni tudtam volna az örömtől, és nagyon hálásnak éreztem magam. És aztán azon gondolkodtam, hogy ha hálásnak érzem magam, akkor valakinek tartozom ezzel a hálával, és elgondolkodtam azon, hogy ki lehet ez a valaki, akinek tartozhatom ezzel a hálával, és azt gondoltam, hogy ez csak a Jóisten lehet, és gyakorlatilag a túrázás által ismét mélyen vallásossá váltam. És még egy dolog, amit szeretnék üzenni a hallgatóknak, hogy hogyha az ember belefog a túrázásba, akkor a túrázás nagyon magabiztossá tudja tenni az embert, és ezzel kapcsolatban hadd mondjak el egy rövid történetet. Szóval, amikor először megtettem ezt a bizonyos Pacific Crest Trail-t Mexikótól Kanadáig, akkor utána vissza kellett mennem Los Angelesbe, hogy vissza tudjak repülni Németországba. És a repülőn is egyszerűen annyira jól éreztem magam, és annyira boldog voltam, miközben erre semmi okom nem volt, hiszen ott álltam a 30-as éveim közepén, ugye nem volt munkám, elfogyott a pénzem is, és közben ott volt az a szituáció, hogy meg kellett volna magyarázzam a jövendőbeli főnökömnek, hogy igazából mi is ez a fél éves luk az én önéletrajzomban, az én karrieremben. De hát hála Istennek ablak melletti helyet kaptam, és ahogy repültünk, ugye ez egy 2,5 órás repülőút vissza Los Angelesbe, ahogy repültünk, elrepültünk a teljes túra útvonal fölött, amit addig ugye 5 hónap alatt megtettem. Tehát az 5 hónapnyi túrázást, az 2,5 óra alatt repültük le, és ugye az ablakból láttam mindazokat a hegyeket, amiket korábban végig túráztam, a havat, a hatalmas hegycsúcsokat, és végig gondoltam, hogy hát Atya Isten, mind mentem keresztül, miket éltem túl, hóviharba kerültem, végigmentem ezen az egész túrán, tehát elgyalogoltam Mexikótól Kanadáig. Mi állíthatna meg? Úgyhogy arra gondoltam, hogy hát ha elgyalogoltam Mexikótól Kanadáig, akkor ahhoz képest az, hogy most találjak egy munkát, az semmi. Úgyhogy tulajdonképpen ez is történt, én visszarepültem Berlinbe, és ott gyakorlatilag, ugye tényleg megállíthatatlannak éreztem magam, gyakorlatilag megvettem az első újságot, ami a kezembe került, abban kikerestem az első álláshirdetést, azt fölhívtam, és onnantól kezdve nem is kellett tovább keresnem, mert az első álláshirdetése való jelentkezésemet elfogadták, tehát az első munka lehetőséget meg is kaptam.
And this was all I had to do because I got the first job I applied for.
És akkor folytatódott minden, ahogy a túra előtt?
Yes, actually it was quite funny because it was a management job again.
Hát ez nagyon érdekes szituáció volt, egyébként ez egy menedzseri munka volt, és a HRS utána elmesélte, hogy 80 férfival pályáztam együtt, és én voltam az egyetlen nő, aki pályázott erre az állásra. És azt mondta, hogy azért kaptam meg a munkát, mert ha el tudok gyalogolni Mexikótól Kanadáig, akkor én rendbe tudom tenni ezt a céget is. És ezt a munkát nagyon jól el is tudtam végezni. Egyrészt azért, mert hogy korábban ugye a karrierem során, ahogy mondtam is, csőd közeli állapotban lévő cégeket szerveztem újjá, és hát ugye le kellett építeni embereket, egy csomó minden fájdalmas döntést kellett meghozni, de akkor ugye, amikor visszatértem erről a túráról, akkor egyik első dolog volt, amit megléptem, az az, hogy visszaadtam a céges autót, és amikor a szállodába kellett megszállnom, akkor mindig a legolcsóbb szállodákban szálltam meg. Egy céges autót azért adtam vissza, mert biciklivel jártam, az olcsó szállodákba pedig azért mentem, mert hogy hozzászoktam a túrázás során, hogy sátorban alszom, tehát igazából nem voltak nagy igényei. Ennek révén én egyfajta ilyen szerepmodellé tudtam válni a cégnek a dolgozói előtt, és hát nagyon nagy tiszteletet vívtam ki közöttük, úgyhogy igazából nagyon jól ment a cégnek a rendbetétele. Röviden elmesélve az egészet, az történt, hogy még 2,5 évig dolgoztam, ezután az első túra után rendbetettem ezt a céget, és amikor azzal végeztem, akkor utána újra elkezdtem túrázni, és azóta gyakorlatilag nem volt állásom, azóta abból élek, hogy könyveket írok, és egyébként pedig előadásokat tartok.
And I earn money with writing books and doing shows.
Hogy keveredett a Mária útra?
This was another coincidence in my life.
Hát ehhez tulajdonképpen két véletlen vezetett, és egy esemény. A két véletlen pedig az, hogy egyrészt nagyjából tíz évvel ezelőtt én már jártam Magyarországon, végigmentem a kék túrán, és a kék túra útvonalon gyalogolva láttam a Mária útnak a jelzéseit. Másrészt pedig nagyjából 3 évvel ezelőtt Romániában túráztam a Via Transilvánikán, és ennek volt egy nyitó ünnepsége, és a nyitó ünnepségen megjelentek a román Mária útnak a szervezői is néhányan, és ott találkoztam velük. De ahogy említettem, van egy oka is annak, hogy erre pont most került sor. Az ok pedig az, hogy az elmúlt 2 évben Ázsiában túráztam. 2-szer voltam Japánban, voltam Dél-Koreában, Tajvanon, és amellett, hogy ez mind nagyon, nagyon érdekes és nagyon szép kultúrák, de én nem ismerem ezeket a kultúrákat, és gyakorlatilag a felét azoknak a dolgoknak, amiket láttam, nem értettem, mert ugye se a kultúra nem a sajátom, sem a vallás nem sajátom, és hát talán mostanra kerültem oda el, hogy nagyjából meg tudok különböztetni egy buddhista templomot egy sintoista templomtól, de mondom, ez nem ismerem a kultúrát, nem ismerem a vallást, nem a sajátom egyik sem, úgyhogy azt gondoltam, hogy idén valami olyasmit kell csinálnom, ami a saját kultúrám, ami a saját vallásom, úgyhogy úgy döntöttem, hogy egy zarándokutat fogok végigjárni, de nem a Caminót akartam végigjárni, hiszen a Caminót egyrészt mindenki megcsinálta, másrészt pedig nincs szüksége reklámra, ezért arra gondoltam, hogy keresek egy olyan túraútvonalat, ami relatíve kevésbé ismert, egy olyan zarándokútvonalat, ami kevésbé ismert, és akkor jutott eszembe, hogy itt van ez a Mária út.
És milyen tapasztalatai vannak, megint csak lelkileg milyen tapasztalatokat szerzett, mióta elindult a Mária úton?
Actually, I started not even on Mária úton, I started in Częstochowa in Poland before I hiked.
Igazából nem is a Mária utat kezdtem el, hanem Częstochowából indultam valójában Lengyelországból, és a Kirillis metód túraútvonalat jártam végig először Máriacellig, és onnan indultam el a Mária úton, és igazából azt próbálom felderíteni ezzel az arándokúttal, hogy az odaadás milyen különböző módjai, lehetőségei vannak. Német vagyok, és ugye Németországban a vallás mára már nem képezi annyira fontos részét az emberek életének, legalábbis a legtöbb ember esetében. Tehát általában, hogyha elmennek Spanyolországba zarándokolni, az inkább egyfajta ilyen turistaút vagy nyaralás lehet, ugye jó az infrastruktúra, lehet emberekkel ismerkedni, ismerős a környezet, jó idő van, stb. Stb. Tehát ez egy ilyen nyaralási jellegű dolog. És ehhez képest Lengyelország teljesen más. Tehát zarándokcsoportok vannak, mindenkinek saját zenéje van, mindenki énekel a zarándokúton végig, és még a fiatalok is 10 versszakot tudnak énekelni fejből ezekből a Mária dalokból, amiket ott énekelnek ezeken a zarándokutakon. És például, hogyha bemennek egy templomba, ahol Mária szobor van, akkor térdre borulnak a Mária szobor előtt, és a térdükön járják körbe az oltárt. És ugye aztán átmentem Csehországba, ahol teljesen másképp fogadott. Ugye Lengyelországban az emberek 85%-a katolikus. Ehhez képest Csehországban az emberek felesen vallásos, és nagyjából 25%-a lehet katolikus. Van egy nagy zarándok templom az egyik csehvárosban, ahol ott jártam, egy hatalmas templom, és gyakorlatilag üresen kong. Hatalmas a kontraszt, Lengyelországban 5 mise van egy nap, és mind az 5 misén tele van a templom, ezzel szemben Csehországban 1 mise van, és az is kong az ürességtől. Magyarország nagyjából egyébként a kettő között helyezkedik el. Amit nagyon érdekesnek találtam Magyarországon, hogy, de lehet, hogy ez ebben annak is szerepe van, hogy pont szeptemberben értem ide, hogy nagyon sok fiatalt látok ezekben az arándok csoportokban, és egyébként az arándoklatok is nagyon érdekesek voltak számomra, mert hogy sok olyan az arándoklatot láttam, ahol kereszttel, zászlóval vonulnak föl ezek a csoportok, ilyen ez Németországban gyakorlatilag elképzelhetetlen, ilyen nem történik meg. Amit furcsának találtam az, hogy miközben Magyarország és konkrétan a Mária út is gyakorlatilag kínálja magát arra, hogy európai zarándokok, zarándokcsoportok jöjjenek ide, valahogy a túraútvonal maga nem így van kialakítva. Tulajdonképpen arra jó ez a túraútvonal, hogy busszal oda jöjjön egy csoport, egy napot zarándokoljon, és aztán busszal visszamenjen iskolai csoportok, vagy nagyon hasonlók. Holott egyébként az útvonal is, ugye, meg maga Magyarország is nagyon alkalmas volna arra, hogy európai csoportok hosszabb távú zarándoklatokra érkezzenek, hiszen az ország az Európai Unió tagja, központi fekvésű, és relatíve olcsó országról van szó, tehát vonzó lehetne a hosszú távon zarándokló csoportoknak is. És még egy vicces dolgot említenék, amit a túra során tudtam meg. Hát az, hogy szegény Máriának bizony nagyon sok dolga van, mert ugye ő Lengyelország védőszentje, Bajorország védőszentje, Ausztria védőszentje, és Magyarország védőszentje is, úgyhogy meglehetősen sok dolga van.
So, poor Maria, she has really a lot of work. This is what I learned.
Milyen konkrét élményei vannak a magyar szakaszon, emberi találkozások, a tájat milyennek találta, segítőkészséggel találkozott-e, ilyenekre gondolok.
Nem először vagyok Magyarországon, ez a harmadik alkalom, hogy itt túrázom. Ugye elmondtam, hogy az országos kék túrát azt legyalogoltam egyszer, aztán az alföldi kék túrát is, és most vagyok itt harmadszor, úgyhogy ismerem a trükköket, hogy úgy mondjam. A magyarokról azt kell mondanom, és ezt ne vegyék személyesnek, de hogy általában nem a legkirobbanóban barátságos nép, ha szabad így kifejeznem magam. Szóval legalábbis elsőre nem tűnnek annak. Például bementem egy boltba az egyik fárasztó túra nap után, és hát a boltban egy ilyen tipikus bolti eladót találtam, 20-as éveiben, hosszú, kilakozott műkörmökkel, rágózott, feszes pólóban, és hát nem nagyon érdekelte, hogy én bejöttem a boltba, vagy hogy én mit akarok ott vásárolni, úgyhogy vettem egy jégkrémet, és húztam is. Kijöttem a jégkrémmel, és gyalogoltam. Ahogy gyalogoltam, hogy ettem a jégkrémet, azzal voltam elfoglalva, elfelejtettem, és csak nagyjából egy kilométer után jutott eszembe, hogy a botjaimat, a túra botjaimat, azt ott hagytam a bolt előtt. És hát persze visszafordultam, de hát nem kellett 100 métert se gyalogolnom, és azt láttam, hogy ugyanez a hölgy a boltból, az eladó a boltból, beült az autójába, és úgy, ahogy volt, a szőkére festett hajával, a hosszú kilakkozott körmeivel, utána jött az autóval, és hozta utánam a túrabotjaimat. Úgyhogy azt tanultam Magyarországon, hogy nem szabad egy könyvet a borítója alapján megítélni. Amit egyébként érdekesnek találtam, az az, hogy ha bárki odajött hozzám, és kérdezett valamit, vagy szóba elegyedtünk, akkor mindig azt kérdezték, hogy és a kék túrán mész végig? És mondtam, hogy nem a Mária úton, és akkor néztem, hogy Mária út. Úgyhogy úgy látszik, hogy a Mária útnak szüksége van némi népszerűsítésre. Az is lehet, hogy csak azt nem gondolták, hogy külföldi jön a Mária útat végigjárni, de minden esetre itt van valami információhiány.
Milyen útvonalon halad, és meddig megy? Akkor végül is a Mária úton Mária celtől kezdte. Mi a vége?
I will end at the end.
Hát természetesen a végén fogom befejezni a túrának, Romániában, Csíksomjón.
És milyen városokat érintett, hogyha nem is mindegyiket tudja felsorolni, de akkor melyek voltak a legemlékezetesebbek?
De igazából éppen csak elkezdtem a túrát, hiszen ugye Máriacellből Budapestre jöttem, ami számomra ugye a többi túráknak a hosszúságával összehasonlítva, hát még csak egy rövid szakasz. Amit nagyon várok, az Eger a fürdőkkel, illetve a többi fürdők az úton. Aztán Máriapócsot fogom még meglátogatni, ahol egy nagy Máriakegyhely van, illetve Gyöngyös mellett Bátraverebély, ahol szintén van egy ismert Máriakegyhely, amit szeretnék megnézni. Még egy fontos helyszín, ugye nem része a túrának, de útba ejtettem, tettem egy kitérőt, Székesfehérvár, amit nagyon élveztem, és ami ehhez még hozzátartozik, hogy kettő szót tudok magyarul, az egyik az, hogy egészségedre, a másik az, hogy Székesfehérvár, és ezt a kettőt egy hétig gyakoroltam. De egyébként nagyon sokat tanultam a magyar kultúráról, a magyar történelemről. Én például nem ismertem Szent Imre nevét, és az is ugye érdekes, hogy vannak ilyen helyi érdekű szentek, akik nyilván az ő születési helyükön, vagy az életük helyszínén sokkal ismertebbek, mint máshol, és mondom így, Szent Imréről én például nem tudtam, és gyakorlatilag az őrületbe kergetem a blogom követőit, akiknek egyfolytában különböző szentekről mesélek, Szent Istvánról, Szent Imréről, és a többi. Mindig azt írják, most már írjál valamit a magyarokról, most már szentekről hallottunk eleget, templomokat láttunk eleget. Hála Istennek az némiképpen segít, hogy Szent István felesége legalább német volt. Ami számomra németként egyébként nagyon érdekes, hogy a dunamenti sváboknak az életét, illetve a történetét megismerni, az egy nagyon érdekes dolog. Én jártam például Zsámbékon, ahol szintén élnek svábok, és amikor ezt posztoltam a blogomon, akkor mindenki azt kérdezett, hogy hát mesélj erről, mesélj a dunamenti svábokról, honnan jöttek, hol tűntek el, egyáltalán bármit, úgyhogy gyakorlatilag egy napot azzal töltöttem, hogy megpróbáltam az ő történeteknek utána nézni, és ez számomra, mondom, németként rendkívül érdekes téma volt.
This is for me as a German very, very fascinating.
Hogy kell elképzelni egy napot, amikor úton van, és hol alszik? Valóban sátorban, az 5 centis matracon?
First of all, I have to praise Hungary for one thing that hardly anybody knows.
Sajnos most már ilyen fél héttájban sötétedik, úgyhogy mindig sietnem kell este, hogy szállást találjak, vagy szállás helyet találjak. Nagyjából 7 óra körül, és hát sokszor van, hogy fejlámpával kell emiatt a túra végét megtennem, az aznapi szakasz végét. Nagyjából 7 órakor szoktam sátrat állítani, miután áll a sátor, akkor a közösségi médiában szoktam posztolni, ugye nagyjából 80 80 ezer követőm van, és ők akarják tudni, hogy mi történt aznap, úgyhogy ezt meg kell írnom nekik, az aznapi eseményeket. Ezután vacsorát főzök, és 9 órakor megyek is az ágyba, és alszom. Egy dolgot el kell mondanom, ami a magyarok dicséretére szolgál, és nagyon kevesen tudják egyébként, Magyarországon a vadkempingezés, ez legális, kivéve a nemzeti parkok területét. Például a németek, a honfitársaim nagyon gyakran elmennek vadkempingezni Svédországba, mert hogy a legközelebbi hely, ahol a vadkempingezés szabad, az Svédország, Norvégia, de közben ott az idő sokkal rosszabb, és ugye 5 euróba kerül egy szelet csoki, miközben ide is jöhetnének Magyarországra, ahol 1 euróért lehet kapni egy pohár bort, és sokkal jobb az idő, és ráadásul fürdők is vannak. Tehát általában egyébként, ami pedig a napomat illeti, általában a felkelő nappal együtt kelek én is a sátramban. Mivel most bőgési időszak van a szarvasoknál, ezért nagyon gyakran előfordul, hogy egyetlen párzási időszak van a vadállatoknál, nem csak a szarvasoknál, ezért gyakran előfordul az, hogy szarvasok vagy vaddisznók ébresztenek. Az első dolog, amit megnézek reggel, hogy hol fog tudni ebédelni. És ami szintén nagyon jó dolog Magyarországon, hogy a legtöbb kis faluban van vegyesbolt, illetve van ilyen kék nyomós artézik út, ahol vizet tud venni az ember. Ezen kívül pedig megnézem azt, hogy milyen templomok vannak az úton, mert hogyha templom van oda, én mindig bemegyek, hogy köszönjek a Jóistennek, illetve mindig megállok a kereszteknél is, hiszen, ahogy mondtam, ez számomra egy zarándokút is, nem csak egy sima túra.
And at 9 o'clock I'm fast asleep.
Mielőtt elbúcsúzom, azért azt megkérdezném, mert mindig csak én kérdezgettem, de van-e valami olyasmi, ami nem került szóba, de szeretném megosztani a Magyar Mária Rádió hallgatókkal?
I want to tell...
Ami mindenképpen el szeretnék mondani, az az, hogy én nagyon szeretek olyan helyekre járni, ahol mások általában nem járnak, és ezzel kapcsolatban a szomorú hír az, hogy Magyarország is egy ilyen hely, ahová nagyon kevesen járnak túrázni, és nagyon kevesen tudják, hogy ez milyen nagyszerű túraútvonal, túrahelyszín, és ezt sajnálattal veszem tudomásul. Nekem magamnak Magyarország az egyik kedvenc országom, és sajnos kevesen tudják, hogy ez egy mennyire nagyszerű hely, és mennyi előnye van. Amit nagyon fontos elmondani az előnyökről, ugye ezt már említettem, hogy a vadkempingezés az legális. A másik dolog, hogy kiváló az infrastruktúra Magyarországon. Vannak kisboltok minden faluban, vannak artézik utak nagyon sok helyen, ahonnan vizet lehet venni. Ezen kívül egészen kiváló a tömegközlekedés Magyarországon. Ami még előnye Magyarországnak, hogy a természet az egészen fantasztikus. Ugye nincsenek Magyarországon magas hegyek. Én voltam a legmagasabban, az alig valamivel több mint 1000 méteres, de közben nagyon-nagyon szép, öreg, régi erdők vannak Magyarországon, és nagyon-nagyon sok vad van Magyarországon. Sokat hallottam arról, hogy milyen élénk a vadászati turizmus Magyarországon, most már értem, hogy miért. Az egyik legtöbb vadat itt láttam valaha életemben. És ami még egy nagyon nagy előny, hogy Magyarország rettenetesen gazdag kulturális és történelmi emlékekben, amiről általában a más országbeliek nem nagyon tudnak. Tehát én is így jártam, ugye én németként nem tudtam a Dunai Svábokról, nem tudtam Szent Imréről, nem tudtam a Bajor Gizelláról. Csomó-csomó dolog van, ami érdekes kulturális szempontból is meg lehet tudni Magyarországról. De most legalább az én német követőim meg fogják tudni tőlem, hogy Magyarország milyen nagyszerű hely túrázás szempontjából és zarándokutak szempontjából is.
Hát nagyon szépen köszönjük ezt a népszerűsítést, igyekszünk mi is azon lenni, hogy népszerűsödjünk, és a Krisztine zarándoklatát pedig további imáinkkal kísérjük.
Thank you, I need that.
Nagyon köszönöm, szükség is van.
Kedves hallgatók, Önök a Mária Rádióban egy fantasztikus zarándoklatról és egy fantasztikus zarándoklal készült beszélgetést hallgattak, aki nem más, mint Krisztine Türmer, akinek nagyon jó utat kívánunk, és egyben nagyon szépen köszönöm tolmácsunknak, Gábornak, akinek a neve...
Szkórics Tala Gábor.
Osvai Viktóriát hallották.
Kedves hallgatóink, Osvai Viktória beszélgetését hallották Krisztin Trümer német világutazóval.